Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk tartalmából.
Imádkozzunk, hogy mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Ferenc pápa szerdai katekézise.
A Szentatya kitüntette a 85 éves olasz misszionárius nőt, aki 60 éve Afrikában szülésznő.
Ferenc pápa gyásztávirata az iráni árvíz áldozatai miatt.
Interjú Erdő Péter bíborossal a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészítésének vatikáni megbeszéléseiről.
A mi atyánkról szóló katekézés sorozatában ezúttal a pápa az imádság második részét elemezte, amelyben szükségleteinket tárjuk az Úr elé. Ezek közül kiemelkedik a mindennapi kenyér fohásza, amelynek kapcsán a pápa emlékeztetett, ma is sok ember nélkülözni kényszerül a betevőt, gondoljunk csak a háborúban szenvedő gyermekekre.
La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente.
Jézus imája egy koldus könyörgésére emlékeztet. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Ez az ima egy olyan alapvető igényből fakad, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, vagyis, hogy nem vagyunk önfenntartók. Minden nap táplálkozunk kell a fennmaradásért. A Szentírásban sok helyütt olvassuk, hogy az emberek, amikor Jézussal találkoztak, egy-egy kérésre fordultak hozzá. Volt, aki kenyeret kért, volt, aki gyógyulást, mások megtisztulásra vágytak, vagy a látásukat szerették volna visszakapni, esetleg egy elveszített kedves szemét. Jézus soha nem ment el közönösen a kérések és fájdalmak mellett.
Jézus tehát megtanít minket, hogyan kérjük az atyától a mindennapi kenyerünket. A világon sok-sok édesanya és édesapa számára ez az imádság egy kétségbe esett kiáltás, mert nem tudnak elegendő élelmet adni gyermekeiknek. Gondoljunk most erre az imára más szemszögből. Ne lakásunk kényelméből, hanem annak az embernek a szívével, aki egy nyomorult szobában húzza meg magát, és nincs miből élnie. Jézus szavai így új erőt kapnak. A keresztény kérő ima ezen a szinten kezdődik, szögezte le a pápa. Nem aszkétáknak való gyakorlat, hanem a valóságból indul ki, a rászoruló emberek szívéből és testéből. Még a tudós keresztény misztikusok sem vonatkoztathatnak el e kérdés egyszerűségétől. Atyám, add, hogy nekünk és mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyerünk. A kenyér pedig jelentheti a vizet, a gyógyszert, az otthont és a munkahelyet is, tehát mindazt, amire szükségünk van az élethez.
A keresztény a mi atyánkban nem csak önmaga számára kér, hanem úgy mondja, a mi kenyerünket, tehát az egész világ nevében szól. Ebben benne rejlik a szolidaritás, az empátia. Most pedig gondoljunk az éhező gyermekekre, szólt Ferenc pápa, azokra, akik háborúban élnek, Jemenben, Szíriában, Dél-Szudánban. Sok országban, ahol nincs meg a betevő kenyerük. Gondoljunk ezekre a gyerekekre, és együtt kérjük az Urat, Atyám, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Katekézise második részében a Szent Atya a megosztás fontosságáról beszélt. Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy gyermek ajánlott föl a többiek javára. Nem szabad önzőnek lennünk, kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál nem csak a kenyér és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással is. Adjátok ide, amitek van, és én csodát teszek, mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eukarisztikus kenyérben. Csak az eukarisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, ami minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is, zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.
Oggi abbiamo la gioia di avere con noi una persona che desidero presentarvi.
Rendhagyó módon katekézése felolvasása után a Szentatya bemutatott egy szemét a Szent Péter téren jelenlévő híveknek. Egy 85 éves apácát, Maria Concetta Ezzu nővért, a szardíniai Szent József leányai kongregáció tagját. A szerzetesnő lassan 60 esztendeje szolgál Afrikában szülésznőként. A pápa elmondta, hogy 4 éve Bangiban ismerte meg a misszionárius nőt, amikor megnyitotta az irgalmasság szentévét. Az apáca elmesélte neki az életét, amelynek során gyermekek ezreit segítette a világra. Akkor is Kenun jött át Kongóból 85 esztendős létére, hogy Bangiban bevásároljon. Ezekben a napokban szerzetesi találkozón vesz részt Rómában, és előjárójával eljöttek az audienciára.
A kitüntetéssel a pápa háláját és elismerését akarja kifejezni annak a sok férfi és női misszionáriusnak, papnak, szerzetesnek és világiaknak, akik Isten országának magvait hinték el szerte a világon. Az ő csendes tanúságtételük nem kerül az újságok címlapjára, pedig életükkel Isten szavát terjesztik, ezért köszönet jár nekik. Maria Concetta Ezzu nővér példája segítsen mindenkit abban, hogy megélje az evangéliumot saját közegében, mondta még a pápa.
Come ogni anno, venerdì e sabato prossime ci incontreremo per la tradizionale iniziativa.
Az olasz zarándokokhoz intézett köszöntésében a Szentatya emlékeztetett rá, hogy közeledik a 24 óra az Úrért kezdeményezés programja, melyet most pénteken és szombaton tartunk. Pénteken délután 5 órakor a pápa bűnbánati liturgiát vezet a Szent Péter Bazilikában. Jó lenne, ha a templomaink erre az alkalomra hosszan nyitva tartanának, hogy kérhessük, és a bűnbánat szentségében befogadjuk Isten irgalmasságát, buzdított a Szentatya.
Ferenc pápa gyásztávirata az iráni árvíz áldozatai miatt. Hatalmas esőzéssel sújtottak ezekben a napokban Iránt. Árvizek alakultak ki, amelyek több mint 56 ezer embert érintettek a Kaszpi-tenger partján található 2 északi tartomány 270 településén. A Szentatya a részvédtávirában fejezte ki együttérzését a nehéz helyzetbe került iráni lakosságnak.
Ferenc pápa szomorúan értesült a halottak, a sebesültek és a károk híréről, amelyeket az Irán különböző régióit sújtó árvizek okoztak. Szívből jövő szolidaritását fejezi ki az érintetteknek. Az elhunytak lelkét az irgalmas Isten szeretetébe ajánlja, a gyászolóknak pedig a vigasz és az erő isteni áldását kéri. A pápa imádkozik a mentésben résztvevő személyekért és a segítségnyújtás érdekében tett minden erőfeszítésért. Végül Irán lakosságát a mindenható gondviselésébe ajánlja.
Legalább 19 ember életét vesztette, és mintegy 100-an megsérültek az Irán sújtó áradásokban. A helyzet a dél-iráni Fars tartományban a legsúlyosabb, ahol a térségben szokatlan heves esőzések után megáradtak a folyók. A legtöbben Siráz városában vesztették életüket. Az áradások éppen a perzsa új év ünnepének idején kezdődtek, amikor számos kormányzati hivatal zárva tartott.
Kedves hallgatóink, most Erdő Péter bíborossal készült beszélgetésünket hallják a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészítésének vatikáni megbeszéléseiről.
Bíboros úr, nagyjából a fele útján jár az előkészület a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Már vissza lehet tekinteni, már lehet értékelni, és még sokat lehet tenni. Például Rómában a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pápai bizottságával tárgyalni, mint éppen most.
Több is már, mint az idő fele, ami eltelt, majdnem a 3/4-nél tartunk. Kétségtelen, hogy a pápai bizottság, amelynek az ülésére most jöttünk, nagy érdeklődéssel hallgatja, hogy milyen lépéseket tettünk eddig, milyen teológiai és lelkipásztori koncepció mentén haladunk, és mik lesznek a konkrét programok, mert most már ez is kezd kirajzolódni. Örömmel nyugtázzák a kulturális és a lelkipásztori ajánlatoknak a sokféleségét. Nagy figyelemmel készülnek a kongresszust megelőző héten a teológiai konferenciára, ezt is igen fontosnak tartják, örülnek annak, hogy olyan pasztorális kezdeményezések is vannak most az előkészítés során, mint a missziós keresztnek a körútja, nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is. Azt hiszem, hogy igen fontos kezdeményezés az, ami ma a plébániáinkon halad. A mi egyházmegyékben például meghirdettük az Újraépítve című amerikai könyv alapján a plébániáknak egyfajta újragondolását. Ez nem azt jelenti, hogy átszervezzük a plébániai hálózatot, hanem elsősorban azt, hogy az egyes plébániák életét abból a szempontból gondoljuk át, hogy mennyire tudnak missziós jellegűek lenni, mennyire tudnak a vallásoktól eltávolodott, vagy többé-kevésbé érdektelenné vált emberek felé vonzó meghívó erővel fellépni. Ebben a tekintetben pedig döntő fontosságú a vasárnapi eukarisztia, tehát a szentmisének a kérdése. Hogy ne csak azt keressük, hogy mi mikor érezzük jól magunkat egy szentmisén, hanem azt, hogyha valakit behívunk, aki rég nem volt már, vagy nem szokott járni, őt milyen élmény fogadja. Ne az legyen az első benyomása, hogy hát ide többet nem jövök el, hanem közeledjen a közösség felé, találja meg a kapcsolatot, érezze magát otthon. De ehhez az egyházi zenétől a liturgia előkészítésén keresztül a külső körülményekig nagyon sok mindennek változnia kell. Hát persze plébániánként más és más az adottság, de teendő az van mindenütt. Ezért gondoltuk azt, hogy most a papi továbbképzések, meg az egyházközségi világi vezetőkkel való találkozások témájául is ezt választjuk a következő évre. Ez meg is kezdődött már az előző papi rekollekció során Esztergomban és Budapesten. A másik fontos dolog, hogy a szentségimádásnak a gyakorlata terjed. Ez bizonyos tekintetben új jelenség, vagy posztmodern jelenség, mert gyerekkoromban azt hittük, hogy ez egy nagyon szép régi ájtatossági forma, később arra is gondoltunk, hogy talán majd kimegy a divatból. Ehelyett ma megint azt kell hangsúlyozni, amit a II. Vatikáni zsinat tett, hogy az elsődleges mégiscsak az eukarisztikus ünneplés, tehát maga a szentmise, hiszen ebből fakad a szent jelenlét, ebből fakad, hogy tudunk eukarisztiát őrizni a tabernákulumainkban is. Azonban a fiatalok, és nem csak a legfiatalabbak körében terjed egy olyan fajta lelki szomjúság, amelyikre a válasz az, hogy az oltári szentség előtt töltenek időt, imádkoznak, énekelnek, vagy akár csöndben szemlélik a kitett oltári szentséget. Tehát egy ilyen audiovizuális és érzelmi kultúrában, mint amilyen itt kezd kialakulni, egész különös vonzereje lehet a szentségimádásnak. És ezzel találkozunk most, mint korjelenséggel.
Ezek a fiatalok azért a személyes Krisztus élményt keresik.
Természetesen. De milyen módon keresik az élményt? Tehát úgy tűnik, hogy kevésbé racionális, és inkább az érzelmi tapasztalásnak a síkján. De hát Krisztus univerzális, és ő az egész emberhez szól. Tehát itt az észnek, a szívnek, az esztétikumnak, a közösségi érzésnek, a zenének, a művészetnek, mindennek meg lehet a szerepe.
Tud-e a Római Központi Bizottság az eukarisztikus kongresszus szervezéséhez hasznos tanácsokat adni a maga gazdag tapasztalatából merítve?
Természetesen folyamatosan ad is ilyen tanácsokat. Most is elhangzott néhány dolog például a teológiai konferenciával kapcsolatban, hogy ellentétben egyes tapasztalatokkal fontos, hogy legyenek műhely megbeszélések is, tehát a résztvevők aktívabban be tudjanak kapcsolódni, ne csak az előadók szerepeljenek. Egy előadó lehetőleg egy előadást tartson, és itt ki tudjuk bővíteni a meghívott előadóknak a körét is. Azt hiszem, hogy nem árt, ha a különböző kontinenseknek a teológiai értékei megjelennek. Tehát nyilván Európából lehet, hogy többen jönnek, de más kontinensekről is szükséges előadót is hívni. Jó volt hallani azt, hogy az adott térségből érkező bíborosok azt a teológust, akire mi gondoltunk, hogy meghívjuk, nagyra értékelik, egyetértenek azzal, hogy ő jól képviseli a színvonalas teológiát abban a régióban. Aztán hallottuk a hírét annak, hogy milyen nyelveken készült már el a teológiai dokumentumnak a fordítása. Nagyobb és kisebb nyelveken, úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk, hogy jelenjen meg a magyar fordítás is, hiszen le van adva a Szent István Társulatnál, reméljük, hogy hamarosan kézbe vehetjük.
A papság is az elkötelezett hívek érzik-e az eukarisztiában rejlő páratlan lehetőséget?
Ugye ki hogyan érzi? A lehetőséget azt mindenki érzi, hiszen az eukarisztia az nem csak elméletileg az egész keresztény küldetésnek és vallási életnek a csúcsa és a forrása, hanem ténylegesen is. Tehát ebben a tekintetben például most az első áldozás szervezése, az egy jelentős ösztönzést adott annak, hogy gondoljuk át, hogyan készülünk fel az első szent áldozásra, hogyan készítjük fel a gyerekeket és fiatalokat, mi van azokkal, akik felnőtt korukba jutnak el ide, a differenciált felkészítés értelmében. Tehát azt hiszem, hogy egy jó lendületet ad ez is.
Mire a legfogékonyabb az Isten népe az eukarisztia iránt, és talán mi hiányzik egy teljesebb tiszteletből?
Azt gondolom, hogy elsősorban a vasárnapi szentmiséknek a kialakítása, a bemutatásnak az egyrészt erőteljesen vallásos jellege, másrészt azért az esztétikai és egyéb színvonala. Tehát itt olyan kérdések is fölmerülnek, hogy milyen a hangosítás, hogy valóban lehet-e hallani, amikor felolvassuk a szent szöveget, hogy aki felolvassa, az felkészült-e belőle, vagy pedig akkor keresi a szavakat. Nagyon fontos dolog az is, hogy ha esetleg betéved olyan, aki nem jár minden vasárnap, akkor érezz azt, hogy ott őt szeretettel fogadják. Tehát lehetőleg már a templom előtt sarnokában legyenek olyan önkéntesek, akik megszólítják az embereket, üdvözlik, legyen egyfajta kapcsolatépítés. Pontos dolog az, hogy magának az eukarisztiának a vétele, tehát az áldoztatás méltó módon történjen. Ehhez lehet, hogy újra meg újra ismételten el kell mondani az embereknek, de nem türelmetlen vagy kioktató módon, hanem szeretettel, hogy vesszük méltó módon. Ma reggel például a Magyar Kápolnában, a Szent Péter Bazilikában nagyon örültem, hogy az arándokok mind nagyon szépen áldoztak, tehát ki ajakáldozásra, ki a kezét tartva, de mindenki nagyon méltó módon.
Az eukarisztia tisztelete és benne az Úr Jézus imádása sajátosan katolikus vonás, főként a katolikusok között. Hogyan lehet az eukarisztikus kongresszust a keresztények valamilyen módon közös ünnepévé tenni?
Mindenek előtt az ortodoxia ugyanúgy hisz az eukarisztikus jelenlétben, mint a katolikusok, és már az ókeresztény irodalomban azt olvassuk, hogy az átváltoztatáskor, tehát a szentmise központi részében először imádjuk Krisztust, aztán magunkhoz veszünk. Tehát az imádásnak mindenütt, ahol érvényes szentmisét végeznek, megvan a helye és a tudata. Úgyhogy ebben a tekintetben az ortodoxia is azonosített vala a katolikusokkal. Más kérdés, a történelmi formák, az eukarisztia megőrzésének módja, stb. Ezek eltérhetnek természetesen. Nagyon fontos dolog az, hogy ha őrizzük az eukarisztiát, akkor látható helyen, a templom kiemelt helyén legyen a tabernákulum, a legújabb misekönyvnek, a római misekönyvnek a szertartási utasításai is hangsúlyozzák ezt, hogy lehet ugyan külön szentségi kápolnába, de a legjobb, hogyha a főhajóban látható ékes helyen van. Fontos lenne, hogy az örökmécses tényleg erőteljes lánggal égjen, akár elektromos, akár nem elektromos, de ott közel ahhoz a tabernákulumhoz, ahol tényleg ott van az oltári szentség. Hiszen sokan a templom ajtajából ránéznek, és ha látják, akár ha egy üvegajtó be van zárva napközben, akkor is tudnak ott imádkozni. Ez nagyon fontos dolog. És nagyon jó kezdeményezés, hogy egyre több plébánián van, legalább nappal a nyitvatartás idején szentségimádás is. Esetleg ez lehet egy külön kápolnában, vagy a templomnak egy meghatározott helyén.
Bíboros úr, köszönöm a beszámolót.
Köszönöm szépen is.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, melynek címe www.vaticannews.va.
Elköszönnek Önöktől mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus! Maria.
a lélek hangja. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves testvérek,